gyülekezet, gyülekezet abból a szakaszból szeretnék egy verszakot felolvasni, amelyet testvérünk felolvasott az imádság előtt, ami található Máté evangéliumának 24. részében a 13. verszakban, amely így szól, ezt ülve hallgassuk meg. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Egy olyan helyzetben hangzik el mindez, és az, amit István testvérünk felolvasott az imádság előtt, amelyből arra következtetésre is juthatnánk, hogy Jézus Krisztus semmi más nem érdekelte, mint az ige, Istennek az üzenete, és ő mentes volt mindenféle esztétikai élménynek a megfogalmazásától, vagy igenlésétől, mert hisz a lelkes tanítványok, akik dicsekedve mutatják a nagy Heródes által elkezdett templom építését, ami vissza akarta állítani a régi templom dicsőségét, Jézus leűti a lelkesedést, és arra figyelmeztet, hogy ebből kőkövön nem marad. Hogy ez semmi. Hogy ne erre tekintsenek. És rögtön arra gondolhatnánk, hogy miért is kell ilyen formában mindenféle esztétikai élménytől, építészeti csodától, vagy filmtől, olvasmánytól mentesnek lenni, vagy kell-e egyáltalán mentesnek lenni, és csak az igével kell foglalkozni. Volt a megújulási mozgalmak idején sokszor ilyen kísérlet, amikor mindentől óvták a hívő embert, emlékszem én is a gyermekkoromban arra, hogy a szüleim azt mondták, hogy tévét nem lehet nézni, mert az az embert mindenféle rossz gondolatra ösztönzi, sőt volt a kezemben olyan íromány, olyan könyv, ami egyenesen a tévét, a gonosz, az ördög fellegvárának gondolta, és arra a mulatságos jelenetre is emlékszem, éppen akkor ment sorozatként a Zorro a tévébe, és hát ott csüngtünk a szomszéd ablaka alatt, aki megtapasztalva, vagy látva azt, hogy mi tévét szeretnénk nézni, mint még nagyobbra tárta az ablakot, hogy az összes iványi gyerek be tudjon kukucskálni az ablakon. Szóval erről beszélne Jézus itt, vagy ez lenne az ő üzenete ezzel a gondolatsorral kapcsolatban, vagy ezzel a gondolattal kapcsolatban, amikor is a tanítványai egy építészeti csodára, egy gyönyörű épületre hívják fel a figyelmet, ő pedig leüti a gondolkodásukat, leüti a lelkesedésüket. Azt gondolom, hogy nem erről van szó, hanem egy olyan proféciát ismétel meg Jézus, ami Jeremiás könyvében is megtalálható, és Mikeás könyvében is megtalálható, talán emlékeznek a testvérek, akik csütörtökönként járnak bibliaórára, hiszen éppen Jeremiás könyvével foglalkozunk, hogy Jeremiás életét éppen a Mikeásra való hivatkozás menti meg, hiszen ki akarják őt végezni azért, mert ő arról prófétál, hogy Jeruzsálemet baj fogja érni, és le fogják rombolni, és azok, akik őt támogatják, akik őt igaz prófétának tartják, Mikeásra hivatkozva mentik meg, mert hisz arra emlékeztetnek, hogy Mikeás ugyanúgy megjövendölte a jeruzsálemi pusztulást, és a király nem kivégeztette őt, hanem zsákruhába öltözve megpróbálta a kultuszi reformot, megpróbálta a kultuszt visszaállítani, és Istenhez fordultak. Szóval Jézus erre a proféciára, vagy ezekre a proféciákra próbálja emlékeztetni az ő tanítványait. Annyi minden lelkesedéssel tölti el a hívő ember. Amikor a száraz igével kell találkoznia, akkor elkezd vágyakozni valami olyan igei helyre, vagy egy olyan helyre, ahol más módon tartják az ige alkalmakat, és elkezd arra vágyakozni, vagy azután vágyakozni, hogy miért nincs valami olyan külsőség esetlegesen az adott templomban, amely érdekesebbé, szórakoztatóbbá, vagy egyáltalán olyan körülményekre próbál vágyakozni, utalni, ahol, vagy ahogyan mások élik meg Istennek a jelenlétét, az Isten dicséretét. És nem olyan nagy probléma ez, de majd eljutunk oda, amiről Jézus beszélni akar, és ami miatt Jézus erre fölhívja a figyelmet, hogy ne ezek a külsőségek töltsék el őket örömmel, töltsék el őket hálaadással, vagy valami olyan élménnyel, amitől azt gondolják, vagy amiből azt a következtetést vonják le, hogy Isten jelenléte innentől kezdve biztosított. Ezt hisz, talán emlékszünk arra, amikor Salamonnal beszélget Isten, és arra emlékezteti őt, hogy ő mióta Izraellel kapcsolatban gondolkozik, nem lakott kőből épített házban, hanem szüntelenül sátorban lakozott, szüntelenül ment velük, és ne ebből azt a következtetést kell levonni, hogy nem helyhez kötött Isten ő, de ha őt teljes szívvel imádják, jelen lesz abban a templomban. De nem azért lesz jelen, mert annak az építészete olyan, aminek csodájára jár a félvilág, vagy az egész világ. Isten, mint Jézus Krisztuson keresztül arra próbálja a tanítványokat rávenni, hogy más legyen a prioritás az ő gondolkodásukban. Nem baj az, ha egy templom szép, szegény gyülekezet mindig átéli az én építészeti dolgaimat, és nagy-nagy szeretettel és türelemmel viselnek el engem, ezért mindig is hálás voltam. És hát jól vizsgázott a alázatból és a tüdelemből a gyülekezet, hagyd dicsérjem meg most a gyülekezet minden tagját. De mindez azért van persze, hogy szebb és jobb körülmények között lehessen Istent dicsérni, mert hisz szükséges az is, hogy a körítés, a külsőség olyan legyen, ami mind Istennek a dicsőségéről árulkodik. De ha csak ez marad, ha csak ez lesz az, ami Istenről dicsekedni akar, akkor az egésznek nincsen értelme. Akkor az egész valami olyan hiába valóság, ami nemhogy Isten jelenlétét biztosítaná, hanem ellenkezőleg éppen arról árulkodik, hogy kiküld az a szeretet, ami megtölthetné a falakat, vagy a kövekből fiakat teremthetne, vagy a lelket szüntelenül Isten magasságába és Isten közelébe emelhetné. Mind a három úgynevezett szinoptikus evangéliumban olvasható ez a szakasz. Az egyikben, talán Márknál meg is nevezi az evangélist, hogy kik azok, akik érdeklődnek azután, hogy ez hogyan is lesz és mikor is fog megtörténni. Péter, Jakab, János és András, a vezető testület az, akik érdeklődnek és kíváncsiskodnak Jézusnál. Ez is egy olyan kérdése a hívő társadalomnak, ami szüntelenül izgatja az embereket, a hívőket. Mikor lesz az, amikor vége van a világnak, mikor lesz az, amikor Jézus visszajön, mikor lesz az, amikor, vagy amitől kezdve nincs tovább szenvedés, vagy meg tudom-e fogalmazni úgy a világ végét, hogy azzal embereket vonjak magamhoz, és valami népszerű prédikációként megteljenek a padok, mert ha megmondom pontosan, hogy mikor van a világ vége, akkor bizonyára mindenki valami olyan tudomány birtokosában lesz, amitől úgy érzi, hogy kiemelkedhet a szürkeségből. Mikor lesznek ezek, és mikor fogsz te eljönni? Jézus azonnal lehűti a lelkesedést, vagy, ugye kétféleképpen értelmezhető ez a szöveg, vagy pedig válaszol egyenesen erre a kérdésre. Mert önmagában nem probléma az, ha valakit ez a kérdés izgat. Úgy jár el, vagy úgy éli az életét, hogy figyeli a történelem eseményeit, figyeli azt, hogy mi történik a nagyvilágban, milyen összefüggések vannak, és ebből megpróbál bizonyos konzekvenciákat levonni. De Jézus rögtön és azonnal fölhívja a figyelmet arra, nehogy valaki ezzel kapcsolatban elhitessen benneteket, vagy visszaéljen a ti jó hiszeműségetekkel. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Pontosan ugyanarra a jelenségre hívja fel Jézus a figyelmet, mint az építészettel, vagy az épülettel kapcsolatban. Hogyha ez lenne a fő mondandója az adott közösségnek, közegnek, akkor kezdjél gyanakodni. Akkor vigyázz, nehogy elhitessenek téged, mert hisz nem az az evangélium, vagy nem ez az üzenet, amire oda kell figyelni. Sőt, el is sorolja Jézus, hogy lesznek majd olyan jelek, amelyek megelőzik az ő visszajövetelét, az ő jelenlétét. Hallotok háborúkról, hallotok olyan dolgokról, amelyek természeti jelenségek, természeti problémák, de ez nem a vég. Nem ennek a megléte az, ami arra kell, hogy inspirálja az embert, hogy igyekezzen és vigyázzon, hanem egészen más dolgok lesznek azok, amelyeknél oda kell figyelni. Arról beszél Jézus, hogy az adott gyülekezetekben, közösségekben szeretetlenség támad. Valami olyan jelenség ez, amely jelenség mind azokból a dolgokból következik, amelyeket Jézus itt felsorol, vagy amire fölhívja a figyelmet, mert hisz testvér támad testvér ellen, a szeretet meghidegül, átadja egyik testvér a másikat a hatóságnak, kiszolgáltatja, és lehet, hogy még meg is van győződve arról, hogy ennek így kell lennie, mert hisz nem arra figyel, amire Isten népének figyelnie kellene. Gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, mondja Jézus. Akkor sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Nehéz kérdés ez, mert hisz, ha az ember körül valami probléma támad, mindjárt azt kezdi gondolni, hogy na, most jött el annak az ideje, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Rövid hívő életem alatt elég sok szakadást megértem, és mindig ez volt a fő indok, hogy kevés a szeretet. És ezzel nagyon nehezen lehet mit kezdeni, mert ha egyszer valaki úgy érzi, hogy kevés a szeretet, vagy nincs szeretet, és ezt kijelenti, erre nem lehet igazából reflektálni semmit, vagy nem lehet mit mondani, mert ő úgy érzi, hogy nem kapja meg a szeretetet. Persze az esetek 98%-ában, de mondhattam volna nagyobb százalékot, 99,9%-ában, ez csak egy olyan indok, amely megnyugtatja az adott személyt, itt nincs szeretet, arrébb kell menni, másik szeretetet keresni, és ha ott sem lesz szeretet, akkor megint arrébb kell menni, és erre mindig lehet hivatkozni, hogy nincs elég szeretet. Mert hisz olyan jól megtanultuk a hittalórán, vagy a vasárnapi iskolán, hogy a lényeg a szeretet, és ha a szeretet elfogy, vagy az emberekben meghidegül, akkor már is nincs jelen Isten, és ezt az ember jól meg tudja tanulni, és erre lehet hivatkozni. Nem erre gondol Jézus, amikor ezeket a jelenségeket, ezeket a figyelmeztető jeleket szeretné a szívünkre helyezni, hanem arra, hogy miről szól az ige hirdetés, miről szól az üzenet, az ige az adott közegben. Arról beszél, ami a mai textusunk. És ha majd az egész világon az fog hirdettetni, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül, akkor jön el a vég. Különféleképpen lehet ezt értelmezni, különféleképpen lehet közelíteni ehhez a kérdéshez. Lehet úgy is értelmezni, hogy majd ha az ember megérti azt, hogy és letisztul a gondolkodása, a gondolata, hogy mi is a fontos az Istennel való közösségben, akkor közel van már az Isten országához. Vagy lehet úgy is értelmezni, hogy ez egy olyan valóság, ami valóság után már nem lehet mást hirdetni, és onnantól kezdve nincs más üzenet a világ számára. Én abból szeretnék kiindulni ma, amit Jézus mondott, hogy a mennyek országa nem szemmel láthatóan jön el, hanem a mennyek országa ti bennetek van. És szeretnék arra bátorítani mindenkit, hogy jusson el erre a felismerésre. Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Mindaz, amin végigment most Jézus a tanítványaival, mindaz, semmit sem ér gyönyörű templom, felismerése annak, hogy különféle konfliktusok vannak, látásbeli különbsége, esetleges torzalkodások és veszekedések, és ha ez van, vagy amaz van, akkor nekem máshol van a helyem, máshova kell mennem, nem olyanok a külsőségek, nem olyanok a körülmények, akkor megint máshova kell mennem, akkor megint máshol kell kopogtatnom. És nem abból indulok ki, hogy mi az, ami az üzenet. Mertem saját magam számára, hogy mi az, amit keresek az Istennel való közösségben. Mi az, ami az Istennel való kapcsolatban a legfontosabb üzenet. Ezt kerestem már, ezt fölismerem, ez szükséges az én számomra. Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Nem az, aki pontosan tudja, hogy mikor lesz a világ vége, aki esetleg olyan nyelveken beszélne, amely a mennyei szférába emeli őket, vagy őt, hanem aki ezt tudja, aki ezt megtapasztalta. Mit jelent ez? Mi ennek az üzenete? Mi az, ami olyan fontos ebben, hogy Jézusnak fontos erről beszélnie a legbensőségesebb tanítványaival? Mit jelent ez a mondat? Mit jelent állhatatosnak lenni? Abból indultam ki, hogy Jézus mindig arról prédikál, hogy a mennyek országa nincs messze tőletek, hanem közel van hozzátok. Olyan dolgokat és olyan fogalmakat kell tehát keresni, ami közel van hozzánk. Mi volt hozzám, a legközelebb lehetne most azt mondani, hogy a Szentírás, de igen, egyszerű dolog, az ember egy értelmező kéziszótát leemel a polcról, és megnézi, hogy mit jelent az, hogy állhatatos. következetesen, szilárdan, kitartó, hűséges. Hát olyan nagy bölcsesség kell ehhez? Valami olyan tudomány kell a Szentírásból, ami máshonnan nem lehet megtanulni, vagy megtapasztalni. Csak le kell emelni az értelmező kézizótát. Következetesen, szilárdan, kitartó és hűséges. Megpróbáltam végig gondolni, mit is jelent mindez a hívő élet területén. Mit jelent az, hogy szilárd? Mit jelent az, hogy következetes? A következetes, megint csak az értelmező szótár szerint elvet, módszert, ingadozás nélkül követő, annak mindenben megfelelő. Mi az az elv és mi az a módszer, amit ingadozás nélkül követek? Egy kedvenc, vagy kedves barátom, aki mindig viccesen azt szokta mondani, hogy sziklaszilárdan ingadozik az ember. Annyi minden befolyásolja a gondolatait, annyiszor szeretne önmaga számára szilárd talajt találni, és mindig külsőségben, hol templomban, hol módszerben, hol valami külső megjelenési formában keresi, de az elvet keresi, amihez szilárdan ragaszkodna, amihez ingadozás nélkül ragaszkodna. Ragaszkodik ahhoz, hogy egyedül Jézus Krisztus a megváltó, hogy ez a műve Jézusnak, amit önként vállalt, elegendő ahhoz, hogy örök életet vehessen. Erről hallok, ehhez ragaszkodok, ez élvez mindenek előtt elsőbséget az én életemben. Megnéztem, hogy mit jelent a szilárd. Biztos alapukon nyugvó, nem ingatag, határozott. Biztos alapon nyugszik a hited? Biztos alapokon állsz? Emlékeimben föltolult az a kis gyermek ének, amit annyiszor énekeltettem itt a órán, ne építsd a házadat a homokra. És emlékszem, hogy a gyerekek az óvodában akkorákat dobbantottak, hogy majd leszakadt az óvoda fala, mert nagyon élvezték, hogy jöhet akármi, és ott lehetett dobogni, és nem fog ártani semmi, hogyha nem a homokra, hanem a sziklára építi az ember az ő hitét, az ő életét. A hívő életed gyerekkorában erre a biztos sziklaszilárd alapra építetted az életedet, vagy van még mindig olyan, amit le kellene tenni, meg kellene bánni, oda kellene tenni az Úr keresztje alá, és akkor nem keresnél külsőségben, vagy nem keresnék külsőségben, más dolgokban valami olyan élményt, ami kitölthetné a lelkemben, lelkedben tátongó űrtség. Nagyon érdekes gondolatot találtam a szótárban, amivel először egy picit birkóznom is kellett, de rájöttem, hogy milyen mély üzenete van ennek. Valaminek az eredetivel, a valósággal való egyezése. Az eredetivel, a valósággal, az igaz, örökkévaló Istennel való egyezés, az ő elveihez való sziklaszilárd ragaszkodás, ez az, ami befolyásolja, motiválja az életemet. Hát ez az az evangélium, amire Jézus hivatkozik. Nem unalmas ez? Nem egy olyan üzenet ez, amivel nem lehet igazából mit kezdeni? Nem egy olyan üzenet, amire azt mondom, hogy száraz, na, ezért sem volt érdemes kinyitni a Bibliát, vagy elmenni az Isten tiszteletre, mert ez már unásig hallgattam, vagy tudom is. Jézus mégis úgy prédikál erről, hogy ha ezt nem érted meg, akkor a te számodra a véget csak az fogja jelenteni, hogy minden káosz lesz körülötted. Tehát, ha tied lehet, akkor a mennyek országa már is eljött, mert benned van. És ez, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek. Eljátszadoztam azzal a gondolattal, hogy a kegyelmes Isten türelemmel megvárja, míg az ember eljut idáig, és akkor már jöhet a vég. Vagy ha az időtlenséget próbálom átvetíteni az időbe, akkor ez addig tart, amíg mindenki meg nem érti mindezt. És nem is egy időbeli korlátja van ennek, vagy egy időbeli eljövetele van ennek. Persze meghasad az emberi agy, ha ezen elkezd meditálni és gondolkodni. Én nem bánnám, ha Isten nagy-nagy türelemmel végigvárná, hogy ezt mindenki megértse. De ma, ha hallod mindezt, és szeretnél hűséges, szeretnél álhatatos, szeretnél sziklaszilárd lenni abban, amire eljutottál akkor, amikor Istennel közösségre léptél, akkor a te számodra mindez mindennyé válik, hogy mikor jön el óra és perc szerint. Mert akkor benned lehet a mennyek országa, és benned lehet a király, aki a mennyek országát igazgatja, mert aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül.